Megtaláltok engem, ha kerestek, és teljes szívvel folyamodtok hozzám. Megtaláltok engem, így szól az Úr, és jóra fordítom sorsotokat. Ami Isten tiszteletünknek megszentelése és megáldása, jöjjön az Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Istentől. Amen. Mennyei édesatyánk, az Úr Jézus Krisztusban az imádság csöndjében most eléd jövünk. Sorunk, szeretnénk hálákat adni neked mindenek előtt. Azért, hogy megőrzöd életünket. Azért, hogy próbatételekben és élő reménységek között, betegségekben és gyógyulásokban, Urunk, te velünk vagy. És szeretnénk hálákat adni neked azért, hogy mindig van hozzánk igéd és szavad, amelyet erre az estére is elkészítettél, hogy lelki módon épülni tudjunk. Mennyei édesatyánk, te jól látod, hogy mi van a lelkünkben, és hogy hogyan hoztak ide lábainkat a házadba, minnyájunkat. Te jól tudod, hogy milyen örömteli terveink vannak, vagy milyen szomorú megtapasztalásaink. Te jól tudod, hogy a mai napon is mind ment keresztül a lelkünk, a szívünk, Sorunk, jó nekünk úgy jönni hozzád, hogy te mindent tudsz. Hogy te tudod, hogy kik vagyunk. Hogy te tudod, hogy mi van az életünkben, hogy mi terhel, hogy mi az, ami fáj, hogy mi az, ami gyenge pontja a mi szívünknek. Sorunk, köszönjük neked, hogy te úgy akarsz ezen az estén is hozzánk szólni, hogy nem fájdalmat akarsz hozni az életünkbe, hanem gyógyulást. Jóra akarod fordítani a sorsunkat, jóra akarod fordítani a gondolatmenetünket, az imádságainknak a tartalmát, és azt akarod, hogy hálaadó életet tudjunk élni veled és általad. Az Úr Jézus nevébe kérünk, édesatyánk, hogy te áld meg igédet, és helyezd egyen-egyenként a szíveinkre, hogy hitben növekedni tudjunk. Urunk, nálad nélkül semmit sem tehetünk, ami maradandó. Kérünk, hogy légy közöttünk, áld meg Isten tiszteletünket, és igédnek szava hadd lehessen gyógyír minnyájunk élete számára. Az Úr Jézus nevébe kérünk, atyánk, áld meg Isten tiszteletünket, és szólj hozzánk, mert várjuk a te szavadat. Amen. Kedves testvérek, Istenek igéjét olvasom úgy, amint az írva található, a mai napra rendelt új szövetség ége szakaszból a Bibliaolvasó vezérfonal útmutatása szerint Lukács evangéliumának 17. részében, a 11-től a 19-ig terjedő versekben. Amikor útban volt Jeruzsálem felé, Samária és Galilea között haladt át. Amint beért egy faluba, szembe jött vele 10 leprás férfi, akik távol megálltak, és kiáltozva kérték: Jézus, Mester, könyörülj rajtunk! Amikor meglátta őket, így szólt hozzájuk: menjetek el, mutassátok meg magatokat a papoknak, és amíg oda értek, megtisztultak. Egyikük pedig, amikor látta, hogy meggyógyult, visszatért, és fennhangon dicsőítette Istent. Arcra borult Jézus lábánál, és hálát adott neki. Ez pedig samáriai volt. Jézus ekkor így szólt: vajon nem 10 tisztultak-e meg? Hol van a többi 9? Nem akadt más, aki visszatért volna, hogy dicsőítse Istent, csak ez az idegen? És ezt mondta az Úr: kelj fel, menj el, hited megtartott téged. Kedves szeretett testvérek, nagyon sok élethelyzet van, ami a mi emberi tölcserép edényünket meg tudja próbálni, ami testünket, s benne a lelkünket, de talán minnyájunk számára az átélt próba tétel nincs is olyan messze egyikünktől sem, mikor azt a szót mondom, hogy betegség. Egyikünk sem óhajtja, mindenki szabadulni kíván tőle, és mindent meg is teszünk annak érdekébe, amit csak tudunk, hogy ne legyünk betegek. De mégis az ember életének vele járója ez az állapot. Mert ez egy állapot. Egészségesnek lenni egy csodálatos dolog, és amikor ezt az ember elveszíti, ugyan a magyar nyelvünk is nagyon szépen és gazdagon fejezi ki ezt a szót, hogy egészség, egész, vagyis épp, nincs híja semmi sem. És hogy mi kell ehhez az egészséghez? Nagyon sokféle megközelítés létezik, elég, hogyha csak a WHO-nak a véleményét is ismeri az ember. Egy egészséges élethez mennyi minden kell, a megfelelő lakhatástól kezdve a megfelelő élelmen keresztül, a megfelelő társaságon, a megfelelő családi környezeten túl, a megfelelő munkahelyi légkör mennyire szükséges, és sorolhatnánk, csak hogy még el sem jutottunk az oltásokig, a rendszeres orvosi ellenőrzésekig, és ez így megy tovább. Nagyon sok minden kell ahhoz, hogy mi egészségesek legyünk. És amikor ezt az ember elveszíti, akkor olyan egy picit, mintha önmagát veszítené el, a legértékesebb részét, mert hiszen nem könnyű felvállalni azt, hogy már nem lehetek az, aki voltam. És különösképpen az Úr Jézus korában, ebben az ókori környezetben, amikor nem volt még társadalombiztosítás, nem voltak szociális juttatások, és különösképpen helyezzük a figyelmet arra, hogy a korabeli emberek számára a betegségnek milyen mellékes üzenetei voltak a vallási kulturális környezetben. Ha valaki beteg volt, az egyet jelentett azzal, hogy bűnös. Bűnös. Isten bünteti a bűnei miatt. És aztán éppen ezért nem mehetett be a templomba, nem mutathatott be a bűneiért áldozatot, és az egyik korabeli, hát legjobban elterjedt betegség a lepra volt, amitől aztán számosan rettegtek és féltek is. Tudjuk az ószövetségi Naamán történetéből is, hogy ő Arám királyának volt a hadsereg parancsnoka, nagyon tehetős ember volt, egy harcedzett férfi, akinek nagyon sok minden a hatalmában állt, és mégsem talált megfelelő gyógyítót és gyógymódot a bélpoklosságára, ahogy a mi magyar nyelven nevezzük a leprát. És tudjuk, hogy az ő feleségének volt a kisegítő szolga leánya, az a Héber leány, aki tudta, hogy ha az én prófétámhoz elmenne az én uram, akkor ő tudná, hogy hogyan gyógyulhat meg. És ez a hatalmas befolyással rendelkező hadsereg parancsnok elindul a prófétához, és amikor a próféta csak annyit mond neki, hogy eredj el, és fürödj meg, és aztán majd megtisztulsz, annyira egyszerűnek tűnt számára ez a feladat, hogy felháborodott és haza akart menni. Nem is akart a Jordán folyóban alá merülni, megfürödni, mert hiszen azt mondja, hogy ez az ottani környezetben lévő legmocskosabb folyók egyike. Hát miért pont ebbe fürödjek én meg, hogy megtisztuljak? És kedves testvérek, amikor végignézzük a gyógyulási történeteket a Bibliába, legyen az ó vagy új szövetségi történés, akkor azt kell, hogy mondjuk, hogy nem tudunk rá korrekt magyarázatot adni, nem tudunk rá orvosi magyarázatot adni, csak egyit tudunk, hogy aki Jézushoz fordult, annak először a lelkét gyógyította meg, először a belső életét, épségét állította helyre, és csak ezután következett a testi gyógyulás. Vannak ma is olyan súlyos betegek, akik hiába próbáltak meg bármit, nem marad más számukra, csak egy, Jézus. Kedves testvérek, nagyon fontos dolog, hogy mindig oda kell figyeljen az ember az állapotára, az egészségére. Nagyon komolyan kell, hogy vegyük mindazt az útmutatást, amit kapunk, de hit nélkül nem lehet meggyógyulni. Mert kell, hogy létezzen a bizalom a gyógyító és a beteg között. Szépen erről olvasunk, hogy amikor útban volt Jézus Jeruzsálem felé, Samária és Galilea között haladt át, s amint beért egy faluba, szembe jött vele 10 leprás férfi, akik távol megálltak és kiáltozva kérték: Jézus, Mester, könyörülj rajtunk. A korabeli szokások szerint a leprásoknak fennhangon kellett jelezniük, hogy fertőző betegek, ne menjenek közel hozzájuk, mert sajnos ez abban a korban halálos kornak számított. És amikor meglátják Jézust, bennük van a kötelességtudat, hogy elmondják, hogy ők milyen fájdalmat hordoznak a testükben, hogy ők kik. Nem egyszerű dolog, kedves testvérek, a beteg tudat. Nem egyszerű tudatosítani magamban, hogy mitől szenvedek, hogy milyen betegséget hordozok a testemben, vagy éppen a lelkemben. Nem egyszerű felvállalni az embernek önmagát. És ezek az emberek eljutnak odáig, hogy akárhogy is legyen, nekik kötelességük ezt elmondani. Jézus, mi nagyon betegek vagyunk, mi leprások vagyunk. Halálos lenne az ölelésed, ha megölelnél bennünket, mert elkaphatod tőlünk. De mégis mi azt kérjük, mert mi bízunk benned, mert mi azt hallottuk, hogy te sokakat meggyógyítottál. Jézus, könyörülj meg rajtunk. Hát, kedves testvérek, a Biblia lelki nyelvére lefordítva a leprás betegséget, ez a bűnnel egyenlő. Gyakorlatilag mindnyájan ezzel a leprás lelki betegséggel születünk a világra, amit úgy nevezünk, hogy bűn, és amikor azt kérdezzük, hogy mi a bűn, vajon valami elvont fogalom-e, akkor azt kell, hogy tisztázzuk mindenek előtt, hogy a bűn nem más, mint szeretetlenség. Szeretetlenség és ebből fakadó engedetlenség Isten felé és a mindenkori felebarátom felé. És akkor egyből rádöbbenünk arra, hogy mennyi szeretetlenség is tud lenni bennünk csak egy nap 24 órája alatt, mert az ember megy a saját feje után, mert én hozom a döntéseimet, mert úgy lesz jó, ahogyan én látom. Elég tapasztalatom van már ahhoz, hogy eldöntsem, hogy mi a legjobb, és aztán egyik lelki karomból követi a másikat, és bizony, nagyon sokszor, amikor egy ártatlan gyermekre rátekintünk, és a keresztelő alkalmával arról van szó, hogy ahogyan a tiszta víz le tudja mosni a szennyet az ember testéről külső módon, úgy tudja az Istennek a kegyelme megmosni az embert az ő belső bűneitől, akkor kérdezhetnénk, hogy miért van erre szüksége egy újszülött gyermeknek. Hát ártatlan, hogy szoktuk mondani, mint a ma született bárány. Olyan ártatlan egy kisgyermek. És aztán, kedves testvérek, ezt a kérdést tegyük majd fel, amikor eljön az életébe a datkorszak, amikor elkezd beszélni, és amikor hosszú időn át nem fog nekünk egyebet mondani, csak az, hogy nem. Csak az, hogy nem. És olyan bájosan mondja, és olyan kedvesen, és nem tud az ember neki nemet mondani, és éppen ezért egyre bátrabban fogja mondani a nemet. És aztán, ha gátak nélkül nő fel egy gyermek, úgyhogy nem lett számára tiszta, hogy mit szabad és mit nem, amikor majd tinédzserként mond nemet, amikor majd a munkahelyén mond nemet, kiállítja meg, kiállítja meg, ki mer majd neki nemet mondani. És nagyon sok ilyen élet van, nagyon sok ilyen élet. Velünk születik, kedves testvérek, a hajlam, a készség, hogy az ember felinduljon a lelkébe, hogy erősebben szóljunk, hogy megbántsuk a másikat. Addig, amíg nem tudjuk felfogni azt, hogy mit jelent a másik számára, amit én mondok, hogy a szavaimnak, a mondataimnak is hatalma és hatósugara van, és hogy nem csak fegyverekkel lehet ölni, hanem szóval is, hogy milyen nagy fájdalmat lehet okozni, addig az ember felelőtlenül pazarolja a szavait is, mert nem tudja, hogy mivé lesznek azok a másik ember életében. Hát, kedves testvérek, ezek a leprás emberek, ezek a férfiak nagyon meggondolták minden szavukat, de nagy dologra szánták el magukat, felvállalták önmagukat. Felvállalták azt, hogy ők leprások. Felvállalták azt, hogy ők Jézushoz fordulnak. És felvállalták azt is, hogy elfogadják azt, amit Jézus adni tud nekik. Hát, kedves testvérek, az Úr Jézus nem vitt végbe valami nagy dolgot, nem volt valami nagy látványos csodatörténés. Semmi olyan dolog nem történik, aminek a nyomán azt mondhatnánk, hogy na hát itt komoly gyógyítási folyamat ment végbe, hanem csupán arról hallunk, hogy Jézus kijelent valamit, és azt mondja, hogy menjetek el, menjetek vissza Jeruzsálembe, menjetek be a templomba, és majd ott a papok megállapítják, hogy milyen a ti állapototok. Hát kedves testvérek, ezek az emberek lehettek volna engedetlenek. Bizony szembefordulhattak volna az Úr Jézussal, hogy hát most jöttünk onnan. Hát van róla papírunk, hogy mi betegek vagyunk, fertőzőek vagyunk, menthetetlenek vagyunk. Sőt, itt egy olyan közösséggel állunk szembe, amit megint csak meg kell, hogy nézzünk, és fel kell, hogy ismerjünk, mert 10 leprásról van szó, és amikor a történések bontják ezt a csoportot, akkor azt látjuk, hogy ebből 9 héber, zsidó, és egy pedig samáriai. Hát hogy van ez? Hát a zsidók és a samáriaiak nem is beszéltek egymással. Nem ültek le egymáshoz, egy asztalhoz. Nem fogtak egymással kezet. Kerülték egymást. Milyen nagy hatalma van a közös sorsnak, a közös fájdalomnak, a közös jelennek és a jövendőnek. Összesimította őket, már nem volt nézeteltérés. Már nem volt kérdés az, hogy te honnan jöttél. Egy kérdés volt, hogy mi lesz velünk? Meghalunk? Vagy van lehetőség a gyógyulásra? És kedves testvérek, ez a 10 férfi ember odahajtja a lelkét Jézusnak erre a rövid mondatára, és elindulnak vissza Jeruzsálembe, pedig nem tudják, hogy mi lesz ennek az utazásnak a kimenetele. Bizonytalan. Bizonytalan minden, de mégis van egy rendkívül nagy gazdagságuk, a reménység. Bizalmuk volt Jézushoz, és reménységet kaptak. Van hová menniük. Hát kedves testvérek, ez a világ sokféle hamis reménységet tud táplálni az emberben, és ennek az egyik forrása sokszor a pénz. Azt hiszük, hogy majd mindent megold. Azt hiszük, hogy ez mindenre jó lesz. És amikor a váró termekben izgulunk és várjuk a leleteink eredményét, akkor rádöbbenünk arra, hogy lehet, hogy sok mindenre jó lehet, de gyógyulást nem tud hozni. Lehet, hogy rádöbbenünk arra, hogy bizony, lelki módon is leprás vagyok, sok bűnöm, mulasztásom van, és ezen a pénz nem fog változtatni, nem fog megváltani. Nem leszek tőle jobb ember. Sőt, vannak, akiket nagyon megpróbál a pénz ereje és hatalma, és nehezen tudnak nemet mondani annak a lüktetésnek, hogy még többet és még többet szeretnék. Egyszer, amikor Amerika egyik leggazdagabb emberét, hát ez az 1800-as években volt, ma már azért szinte évente változik a névsor, mikor annak idején megkérdezték, hogy mit szeretne még az életben elérni, mi lenne az, amire még olyan nagy szüksége lenne, amit még így 80 évesen is célul tűz neki maga elé, hát ne csodálkozzunk, az volt a célja, hogy még egy dollárral több bevétel naponta. Még egy dollárral több bevétel. Igazán nem nagy dolog. Elérhető cél, de 80 évesen. Szinte a világ leggazdagabb embereként még többet, mert ennyi nem elég, ami még van. Kedves testvérek, ki adja nekünk a reménységet? Olyan szép az új szövetség igéjét olvasni, a reménység pedig nem szégyenít meg. Soha nem felejtem el, mi vizsga időszak vannak idején, debreceni teológián. Hát nagyon ritkán történt ilyen, de volt, amikor a tétel sort megváltoztatták. És mivel én otthon tanuló diák voltam a vizsga időszakban, hát nem kis meglepetésemre tértem vissza, de másnap reggeltől vizsga volt, és hát megpróbáltam nyugtatni magamat, hogy a tételeket párosítsam, hogy mi az, ami megvan, és mi az, ami új. Hát hosszú volt az éjszaka, nem tagadás. De volt egy tétel, ami úgy nagyon megragadott, és ez a passió volt. Hát mi más a szenvedés történet már, ha vizsgára készül az ember. És amikor a napi igét a szívembe előidéztem, hogy mi volt azon a nap a napi ige, akkor az volt, hogy a reménység pedig meg nem szégyenít. Nagyon sokat tanultunk sokan, rendkívül sokat. Beletettünk mindent, éjszakákat, nappalokat, minden erőnket. Nem volt lelkiismeret furdalásunk egy percig sem, de ez az ige nagyon sokat segített. A reménység pedig meg nem szégyenít. És reménységgel mentünk be másnap vizsgázni, és mit tetszene gondolni, melyik tételt kaptam? A passiót. Isten tudta, hogy a reménység meg nem szégyenít. Van, amikor a Szentlélek szól hozzánk, lelkünkre helyez dolgokat, amit el kéne, hogy végezzünk, amire hangsúlyt kéne, hogy fektessünk, és ha nem fektettem volna erre hangsúlyt, és kihúzom a tételt, akkor bizony nagy fájdalom érte volna a lelkemet, mert hát sok mindent tud az ember a passióról, de egészen más egy tudományos értekezésről számot adni, leginkább pedig az Úr szenvedéséről. A lélek irányítja az ember lépteit, és ez a 10 leprás is így indult el, élő reménységgel. Ők kaptak egy útvonalat, kaptak egy útirányt, és Isten ezt akarja nekünk megadni itt a templomba. Nem valami csodát fog velünk művelni, mint ahogyan azt nagyon sokan szokták várni, hanem Isten szól hozzánk, beszél. Tudjuk jól, hogy az Isten beszédének milyen ereje van. Szólt és lett. És ezt nevezzük teremtő igének. Legyen világosság és lett. Annak idején a kapernaumi százados szolgája felé is Jézus kijelentette azt, hogy menj haza, és a te szolgád meggyógyul. És valóban, amikor a százados hazament, és visszaemlékezett, hogy milyen időpontban hangzott el Jézusnak ez a mondata, rádöbbent arra, hogy amikor ez elhangzott a szolgája, abban az órában gyógyult meg. Ez a 10 leprás férfi nem tudom, hogy milyen nagy nyugalommal tudott végigmenni ezen az úton Jeruzsálemig, bizonyára nézhették a lepra foltjaikat, és aztán egyszer csak hirtelen nem tudták megmagyarázni, hogy mindezek hova lettek, mert hogy már nem voltak. Mert hogy már nem voltak. Micsoda öröm lehetett a szívükbe, mikor beléptek a templomba, mert már bemehettek a templomba, Jézus ezt tudta. El kell, hogy múljék a betegség, mire odaérnek. Átlépték a templom kapuját, küszöbét, és aztán gyógyultnak nyilvánították őket a papok, úgy, ahogyan Mózes 3. könyvének 14. és 13. fejezeteiben írják le a korabeli tudomány állása szerint a leprának a tüneteit, és ennek a módját, ahogyan azt meg kellett állapítania abban a korban a papoknak, hogy valóban leprás-e, vagy csak ahhoz hasonló bőrfertőzése vagy kiütése van. Ha leprás volt, nem mehetett közösségbe, ha ez másnak a tünete lehetett, akkor a közösségben maradhatott. Óriási volt a tét, ez a 10 leprás bemehetett. Gyógyultnak nyilvánították őket, megkapták róla a papi feljegyzést, boldogan mentek. 9 haza, 1 pedig Jézushoz hálát adni, ez pedig samáriai volt, idegen. Kedves testvérek, amikor az Úr Jézus gyógyít, akkor ezt azzal a szóval lehetne körülírni, hogy holisztikusan gyógyította az embert, tudomásul vette azt, hogy testből, lélekből és gondolatból áll az ember, és ezt az egészet akarta Jézus meggyógyítani, megerősíteni, helyreállítani. Ha Istennek volt hatalma és ereje bennünket megteremteni, hogy ne lenne hatalma és ereje újra, újjáteremteni. Nagyon nagy az Istennek a hatalma. Nagyon sokan már ezt megtapasztaltuk, akik itt a templom padjaiban ülünk és vagyunk, és még nagyon sok mindent tud az Isten számunkra kijelenteni az ő gyógyító hatalmáról. De kedves testvérek, teljesen csak az tud meggyógyulni, aki vissza tud menni Jézus lábaihoz, mert az kap új életet. A többi 9 kapott gyógyulást, de új életet csak egy kapott, mert vissza tudott menni, le tudott borulni, és ugyanaz ige írja, beszélgetett Jézussal. Hát mi a beszélgetés? Hát az imádság. Nem csak mondom a magamét, hanem képes vagyok meghallgatni azt is, amit az Úr mond. Alázattal beépítem azt az életembe, engedem, hogy Isten módosítsa a terveimet, a vágyaimat, ha kell, az elképzeléseimet. Engedem, hogy dolgozzon bennem az Isten teremtő igéje, mert az ige tud új életet teremteni bennünk. Istennek ma is van hatalma azt mondani, hogy legyen világosság az életünkbe. Bizony nagyon sokan vannak sötétségbe. Ma délután is 1 órakor azért voltunk itt ebben a templomban, mert egy 38 esztendős édesapát kellett, hogy eltemessünk. És ott az első sorban a 10 éves kislánya sírt és remetett és reszketett, mert hogy apa hová lett, hogy nincs apa. Nagy sötétségek vannak, drága testvérek, amit a halál, amit a fájdalom, vagy éppen a betegség tud az ember életébe elhozni, és nincs annál nagyobb vigasztalás, amikor átélhetjük Istennek azt a kegyelmét, hogy fogja a mi kezünket is, meg azoknak is a kezét, akik előre mentek, mert neki adatott minden hatalom, menjen is földön. Van az ember életének olyan időszaka, amikor az eszünkkel követjük az igét, az értelmünkkel kutatjuk a jézusi szavakat, és aztán, amikor belekerülünk egy-egy élethelyzetbe, kedves testvérek, akkor válik életté Jézusnak minden szava, mikor elkezdünk nélkülözni, mikor szomjasakká válunk, betegségbe, küzdelembe, és olyan jó, amikor az Úr Jézusnak egy-egy szava mondata, útvonal terve, amit felajánl nekünk, gyógyulás húztott bennünket vezérelni. Istennek ma is van igéje és szava minnyájunkhoz, és van egy nagyon nagy örömhíre is, amit elmondott a samáriai belinek. Igaz, hogy felfedi Jézus a fájdalmát, és elmondja azt is, hogy hát nem 10 gyógyultatok-e meg? Hát hol van az a 9? Hát csak egy jött vissza, hálát adni. Soha nem felejtem el, mikor Jó Sándornak a prédikációit olvastam régen. Ő említi meg, szinte mondhatni egyedül, hogy mennyire fontos a hálaadás az ember életében, és ezt úgy nevezte meg, hogy mai világunkban mindenki az egészségvédelem érdekébe igyekszik mindent megtenni. Gondoljunk itt a vitaminokra, mégis egy kimarad, és ez pedig a H-vitamin, a hálaadás. Nagyon sokszor nincs ott az életünkbe. Elvesszük, amit ad az Isten, örvendezünk neki, talán még meg is osztjuk az örömünket másokkal, talán még azt is elmondjuk, elmerjük mondani, hogy Isten meghallgatta a kérésünket, és megadta, amit kértünk. De oda tudunk-e menni Jézushoz? Le tudunk-e borulni a lábainál? És hálát tudunk-e adni azért, ami neki köszönhető? Nagyon sok mindent az ember magának tulajdonít, pedig nem az övé. Mit van, kérdezi Pál, amit ne kaptál volna? Mit van? És soha nem feledhetjük, hogy majd fog minket erre emlékeztetni életünknek fájdalmas órája, halál pillanata, amikor a legszegényebb az ember. Mit van, amit ne kaptál volna? Abban a percben minden össze fog omlani, földi sátorházunk összeomlik, mondja Pál apostol az ő tanításában, és bizony fájdalmas ez az összetörettetés, akár hirtelen balesetben, vagy akár súlyos nagy betegségben érjen utol bennünket, de kedves testvérek, mindig a halálra való gondolatunk és a halálról való gondolataink, a halál értelmezésünk fogja minősíteni az egész életünket, és fog értelmet adni minden napunknak, mert nem mindegy, hogy kivel fogom folytatni, akkor, amikor a legszegényebb óráimba leszek, amikor kiesik minden a kezemből, amikor már nem tudok szólni, amikor már nem lesz akaratom, hogy szoktam is mondani, amikor más öltöztet fel, amikor más szerető gondoskodására szorulunk, hát hogy nem látjuk még, hogy a legnagyobb, aki a legjobban szeret, ő tud rólunk a legjobban gondoskodni, a mi élő Istenünk. Te voltál hajlékunk, Urunk, nemzedékről nemzedékre. Kihez mehetnénk? Kihez mehetnénk leprásan, bűnösen, eltévedten, testi-lelki bajoktól szenvedve? Jézus, ugyan kihez mehetnénk? Te vagy a mi gyógyítónk. Kedves testvérek, Istennek van hatalma ma is. Nem csökkent az ő gyógyító kegyelme, sem az ő szeretete. Még Jeremiás próféta könyvében olvashattuk az igét is, amivel a testvéreket köszöntöttem az Isten tisztelet elején, ahol ezt mondja az Úr, megtaláltok engem, ha kereste, és teljes szívvel folyamodtok hozzám. Megtaláltok engem, így szól az Úr, jóra fordítom sorsotokat. Ez vált valóra 10 leprás életében. És ez a boldog befejesedés vár ránk is, ha merünk Jézus elé állni, felvállalni önmagunkat, hogy kik vagyunk, hogyan jövünk elé, és bizony minden a javunkra fog válni, amikor engedelmeskedni tudunk Jézus szavának, és beteljesül az az ígéret, amit az ige mond, jóra fordítom sorsotokat. Én úgy gondolom, hogy a betesdai beteg is ezt várta a lyukapunál, a víz mozdulásakor, hogy valami megváltozzon az életében. Erre vár minden ember, minden beteg ember, minden ember, aki már valamit elveszített az életéből, testi-lelki épségéből, arra vár, hogy az életének vize megmozduljon, és az jó irányba menjen. Bizony, ha szomjazó lélekkel mi az Urat keressük, akkor jó helyen vagyunk. De ne csak vágyakozzunk a szabadulás után, ne csak vágyakozzunk a gyógyulás után, hanem azt kérjük is. Kérjük és fogadjuk el, mert Jézus ezt nekünk is elkészítette. Amen. Mennyei édesatyánk az Úr Jézus Krisztusban, magasztalunk téged igédért, teremtő szavadért, azért a logoszért, amely, Urunk, a te lelkedből és a te ajkadból származik, amely testé lett, amely valósággá lett, és teremtő, megváltó, megszentelő akaratként jelent meg testben, Jézus Krisztusban. Köszönjük, Urunk, az ő megváltó szeretetét, s azt, Úr Jézus, hogy te most is itt vagy jelen a templom padjai között, és te jól tudod, hogy mi kik vagyunk, hogy mi van a szívünkbe. Jól ismersz bennünket, Urunk, meg eljegyeztél magadnak, mert ismersz bennünket, mert elbocsátottál ebbe a látható világba. És, Urunk, boldog az a lélek, amely felismeri teremtőjét. Boldog az a lélek, aki sóvárogva, szomjazza, megváltójának gyógyító jelenlétét, szeretetének kiáradását. És boldog az az ember, aki tudja, ki az ő gyógyítója, kinek kell, hogy hálákat adjon. Úrunk, ebben a mai világban csak hálálkodás van, sokszor őszintétlenség van, sokszor még a szeretettől is félünk, mert nem tudjuk, hogy miért, vagy hogyan, vagy mi végre. És Úrunk, olyan nagy a te kegyelmed, hogyan meg tudod tisztítani az emberi szíveket, hogy meg tudod gyógyítani az emberi gondolatokat. Urunk, az egész teremtett világ sóvárogva várja a te megjelenésedet, és ezért sóvárogva várják a világosság fiait, akiket már meggyógyítottál, akiknek már kijelentetted magadat. Kérünk, Urunk, engedd meg, hogy valóban általad tudjunk gyógyulni nap mint nap, hiszen annyi seb és heg van a lelkünkön, annyi ferdeség van sokszor a gondolatainkban, Sokszor nem is tudjuk elengedni őket is, már szinte rögeszmévé válnak. Légy, Urunk, irgalmas hozzánk, és szabadíts meg, Urunk, minden olyan gondolatunktól, amely szeretetlen, amely hamis, amely önző, s kérünk, Urunk, hogy Te önmagad indulatát ajándékozz a szíveinkbe, hogy az az indulat lehessen meg bennünk, amely a Jézus Krisztusban is megvolt, hogy szereted bennünket, mint halálig. Így kérünk, Urunk, segíts bennünket abban, hogy minden dolgunk szeretetben tudjon végbe menni, akkor is, hogyha egészségesek vagyunk. Ne a betegség vezessen minket egymáshoz, hanem a Te szereteted. Így könyörgünk most is, Urunk, a betegekért, hogy légy gyógyítójuk, s könyörgünk, Urunk, a maikor gyógyítóiért is, orvosaiért, ápolóiért. Kérünk, Urunk, hogy áld meg őket, Te adj számukra tudást, Te adj számukra türelmet, odaadást és szeretetet hivatásukhoz, s könyörgünk, Urunk, hogy Te áld meg a világnak számos részét, ahol betegek és nélkülözők vannak. Kérünk, Urunk, könyörülj meg minden betegen, hogy gyógyulhassanak. Kérünk, Urunk, a gyászban járókért is. Teléd hozzuk, Urunk, a gyászba megtört szívű embereket, s a gyermekeket is, akik veszteségeken mennek át. Kérünk, Úr Jézus, hogy légy vigasztalójuk. Így könyörgünk azért a családért is, akiknek ma volt a lelkük nagyon fájdalmas, amikor elveszítették az ő drága szerettüket, s a temetés alkalmával szembesültek még inkább veszteségük mélységével. Könyörgünk érettük itt a templomba gyülekezetként is, Urunk, légy vigasztalójuk és megtartójuk. S így hozzuk eléd, Urunk, a gyermekeket, az ifjakat, a felnőtteket, eléd hozzuk az idős testvéreket. S Urunk, hadd hozzuk eléd ne csak a fájdalmakat hordozókat, hanem azokat is, akik örvendeznek, akiknek a szívükbe örömteli tervek vannak. Kérünk, Urunk, Te áld meg örömüket, hogy az teljes lehessen Te benned és Te általad. Kérünk, Úr Jézus, hogy Te áld meg gyülekezetünket, Te áld meg az ige hallgatóit és befogadóit, s adj nekünk, Urunk, hálaadó életet, hogy tudjunk Téged dicsőíteni, hogy ne panasszal legyen telve a mi ajkunk, hanem Isten dicsőítő magasztalással. Az Úr Jézus nevébe könyörgünk az egész teremtett világért, Európáért, a nemzetekért, a vezetőkért. Kérünk, Urunk, hogy Te adj bölcsességet, és Te ronts le a gonosz munkáit. Az Úr Jézus nevébe kérünk. Amen. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved. Jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert Tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Mindezeknek utána pedig az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme, az Atya Istennek szeretete, s a Szentlélek Istennek megáldó és megszentelő közössége legyen és maradjon mindnyájunkkal. Amen.